Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, amelyikben az Önök kérdéseire fogunk válaszolni, hiszen a múltkor is elkezdtük a kérdésekre a választ, de nem jutottunk a végére. Közben elnézést kérek, de itt egy kis zaj is beszűrődik, de megpróbáljuk ezt kiküszöbölni. Számos kérdést kaptunk, amire nem tudtunk válaszolni. Volt kérdés Alexandriával kapcsolatban, az ókori egyiptomi házasság kérdésével, a nők helyzetével, egyáltalán a higiéné, a tiszta ruháknak a kérdésével. Úgyhogy nagyon sok mindent, meglátjuk, hogy mire lesz majd időnk. Kezdjük akkor Alexandriával. Tehát Alexandriáról érdeklődtek, hogy nagyon sokat beszélünk mi a fáraók koráról, és minthogyha megfeledkeznénk arról, hogy a fáraók után is éltek Egyiptomban nagyon komoly kultúrát hordozó időszaknak az emberei, a görög, vagyis inkább mondjuk úgy, hogy a Ptolemaioszkor, hiszen makedón származású volt a Ptolemaioszok családja, és aztán a római korban is nagyon magas kultúra volt Egyiptomban, ezekről nagyon keveset beszélünk. Úgyhogy akkor most átadom a szót Annának, aki Alexandriáról fog egy kis ismertetést tartani.
Én talán megpróbálom bevetni annak a 4 évnek a tapasztalatait, amit Alexandriában töltöttem, amikor azért kísérgettem vendégeket, megírtam egy ilyen ismertetőt is magáról, a városról, azoknak, akik arrafele tévednek, és érdeklődnek a régi korok emlékei iránt. Na most én elkezdeném magával, Alexandriával. Elkezdeném azzal, hogy volt egyszer egy nagy Sándor. Azt hiszem, önök mindnyájan ismerik őt, ha máshonnan nem, akkor a moziból, ahogy ott vágtatott és szép szőke haja lobogott utána, de hogy komolyra vegyük a szót, tehát Nagy Sándor, makedón uralkodó, a perzsákat üldözve jutott el Egyiptom földjére. Abban az időben Memphis volt a főváros, és Memphisből a sivatagon keresztül indult Szíva oázisba, az Ámon orákulumhoz, hogy az ő isteni eredetéről bizonyságot kapjon. Mit mondjak? Természetes, hogy az orákulum papjai azonnal megadták neki azt a bizonyosságot, egyébként is az egész orákulum dolog, ez egy nagy-nagy huncutság volt, mert pontosan 7 évvel együtt jártunk Szíva oázisban itt fenn az orákulumnál, és megvolt még az a bizonyos oszlop, ahonnan, hogy is mondjam, ilyen visszhangos módon lehetett a különféle kérdésekre választ kapni. Hát mi nem kaptunk választ, akárhogy is kérdeztük a jövőnket, nem kaptunk semmiféle választ, akárhogy is kérdeztük, hogy hogyan sikerül, illetve a sikereinkről, az életünkről és egyebekről. Az Istennek nem akart az orákulum válaszolni, úgyhogy kénytelenek voltunk otthagyni. Nagy Sándornak viszont válaszolt. Méghozzá megerősítette abban, hogy ő az Istenek szülötte, maga is isteni lény, tehát bármit csinál, az valami istentelenül nagy dolog. Miközben folytatta útját, mert a Szíva oázis azért meglehetősen száraz hely, úgyhogy lejutott a tengerpartra, és miközben ott megpihent, illetve folytatta az útját a Nílus felé, talált egy kis halászfalut, amellyel, ezt a halászfalut egyébként Rakotisznak hívták, amellyel szemben a tengerben helyezkedett el Fárosz szigete. Igazi stratéga volt, tehát igazi hadvezér volt, aki felismerte a hely stratégiai jelentőségét, és így aztán itt egy várost alapított, amely az ő nevét kapta. Mindez történt időszámításunk előtti 332-ben.
Azt azért tegyük hozzá, hogy Alexandriának a területe az ilyen köpeny formájú, a hagyomány úgy tartja, hogy azért ilyen, mert Nagy Sándor leterítette a köpenyét, és annak a formájára rajzolták ki a városnak az alaprajzát.
Így van. A város tervezője egyébként a Ródoszi Dinoklétesz volt, aki saktáblaszerűen helyezte el a város főbb utcáit. Volt egy főútvonal, ezt úgy hívják, hogy Horreia, vagyis Győzelem, és vele párhuzamosan futott 6 utca. Ezeket az utcákat 15 utca keresztezte. Az az érdekes, hogy a jelenlegi Alexandriában is ennek az ókori elrendezésnek megfelelően találhatók az utcák. Jó, hogy időközben azért, ahogy kiterjedt a város, több utca keletkezett, de ezen a határon belül nevezzük ezt óvárosnak. De ami ezen felül van, illetve ezen túl van, az természetesen kiterjedtebb. Ezt a bizonyos Fárosz szigetet egy a stadion mólóval csatlakoztatta a városhoz. Számoljuk azt, hogy a Hepta stadion az annyi jelent, hogy 7 stadion, tehát ez körülbelül olyan 1300 méter hosszú. Most is érdemes végig sétálgatni rajta, mert a két oldalán hol hal árusok vannak, hol pedig ilyen népi retecéket lehet beszerezni. Na most ennek a Hepta stadionnak a keleti oldalát nagy kikötőnek, a másik oldalát a Boldog Visszatérés kikötőjének nevezték. A nagy kikötő ma már csak halászhajók befogadására alkalmas, míg a másik kikötőből fejlesztették ki a nagy alexandriai kikötőt. Rengeteg nagy hajó áll meg ott, de én azért jobban szerettem a kicsike kis kikötőt, ahol a kis halászhajók ringatóztak, és időnként még én is nekiálltam, és bedobtam a horgomat. Hédi mindjárt elalszik. Egyébként a nagy kikötő a Fárosztól az úgynevezett Szilszillafokig tartott, amely ma radarállomás. Úgy tudom, hogy azért most már inkább megnyitották a közönség részére, de abban az időben, amikor én arra jártam, akkor nagyon-nagyon szigorúan vették ezeket a dolgokat, és hiába kuncsorogtam, nem sikerült oda bejutni, pedig paloták álltak régen Szilszillán. Itt volt többek között Antonius palotája is, és itt volt a Museion, az a bizonyos híres könyvtár is, amely ide vonzotta az ókori világ nagy gondolkodóit. Ez a könyvtár az úgynevezett Szerapion kis könyvtárával együtt, mielőtt véglegesen elpusztították, mintegy 900 ezer kötetet tartalmazott, a kötet alatt tekercseket és táblákat kell érteni. Most valaki elkezdett vitatkozni velem, hogy ő látni akarja a Fároszt. Mondtam, ha ideje van, akkor itt beleül egy időgépbe, és elmegy visszafele a Fárosz, ugyanis már nincs meg. A Fárosz az ókori világ 7 csodája között emlegetett valamit, amit első Ptolemaiosz Szóter kezdett, és második Ptolemaiosz Philadelphos fejezett be időszámításunk előtt 280-ban. Az építőmesterét Szosztratosznak hívták, és az épület, én az eredeti képet, rajzot láttuk róla, 4 emeletből állt, a 4 emeletében 300 kis szoba volt, amelynek egy részében az őrző személyzet, más részében a fűtőanyag kapott helyet. A második 8-szögletű emelet 30 méter magas, a harmadik henger alakú 15 méter magas volt. Itt helyezkedett el a 8 oszlop tartotta fémlencserendszer, mely alatt a tűz égett. E fölött a 7 méteres rész fölött állt a mintegy 8 méter magas Poszeidon szobor. A Fárosz egészen az arabok hódításáig sértetlenül fennállt. Akkor azonban egy arab uralkodó, aki ott kutakodott Nagy Sándor kincsei után, mit mondjak, nem találta meg, lebontatta a 2 felső emeletet. Aztán távozott. Őt követte Imtulun kalifa, aki restauráció címén egy kis mecsetet építetett oda, amit aztán a 15. században egy földrengés végre tönkretett. Ezek után építetett Quiet Bay Sultan időszámításunk után 1480-ban egy erődöt a Fáros a köveiből, és ezáltal a Quiet Bay erőd Alexandria jelentős épületévé vált. Tehát minden képeslapon, amit a kedves odalátogató megvásárol, ez az erőd látható. Itt az erődnek a földszintjén tengerészeti emlékek találhatók, Napóleon zászlós hajója, az Orient tartalék, amit a francia régészek emeltek ki a tengertől, de van itt mameluk ráncruha, régi korok pénze, és érdemes lemenni a kazamatákba, ahol egészen közel kerülünk a tengerhez, és itt található Mohamed Ali Basa ágyúja is. Ő volt egyébként a modern Alexandria megteremtője, aki a 19. században leromboltatta a régi emlékeket, hát már ami megmaradt belőle, és a tetejükre építette a mai Alexandriát. Szóval ő nem az én kedvencem. Beszélhetünk még az Anfusi nekropoliszról, ahova a hajóépítők kerületét messzve jutunk el, vagy beszéljünk talán Pompeius oszlopáról. Ez a Pompeius oszlop, ez azért érdekes, mert szó sincs Pompeiusról. Ide érkeztek a keresztesek, akik Egyiptom görög történetét nem nagyon ismerték, de a Pompeius név az jól hangzott számukra, és tőlük kapta ezt az elnevezést. Ez tulajdonképpen időszámítások utáni 297-ben épült föl, vagy állítatott föl, amikor Alexandriában kitört egy lázadás a rómaiak ellen. Természetesen Diocletianus császár, mint nagy hadvezér leverte, viszont maga a forradalom 8 hónapig tartott. Szóval azért ez egy elég hosszú forradalom volt, de azért, hogy ő megelőzze, hogy a jövőben ennyire utálják a rómaiakat, megkegyelmezett a városnak, sőt, ellátta az éhezőket élelmiszerrel a befolyt gabonaadóból. Ennek emlékére emelték az oszlopot. A magassága 27 méter, alapzatába a fáraók korából származó, valamint görögkori kőmaradványokat építettek be, és a következő szöveg olvasható rajta. A legigazságosabb császárnak, a győzhetetlennek, Alexandria jótevőjének, az isteni Diocletianusnak emeltette posztumusz, Egyiptom perfektusa ezt az emlékműve. Igen, hát ez a talpnyalás tipikus esete. Az az érdekes, hogy az oszlop előtt 3 szfinx áll, ami tulajdonképpen ritkaságnak számít, mert a gízai szfinxen kívül nem nagyon található, és ezen a 3 szfinxen kívül nem nagyon található szfinx az ókori Egyiptom emlékei között. Ugyanitt találhatók ciszterna maradványok, szobor maradványok, és a dombaljában állt a Szerapeion, amelynek a maradványai még most is látható, és az őrnémi baksis ellenében még a bejáratot is kinyitja. Magában a Szerapeionban ugyan semmit nem láthatunk, viszont ez volt Szerapis Isten szentélye, valamint a Nagy Alexandriai Könyvtár könyvanyagát részben magába foglaló úgynevezett kiskönyvtár. Hát szegény Szerapis Isten szobrát többször ledöntötték, a tekercsek a tűz és pusztítás áldozatává váltak, vandál pusztítások történtek, hol a római lázadáskor, utána a zsidó lázadáskor, végül pedig jöttek a keresztények, és ők voltak azok, akik tönkretették a maradékokat. A helyére épült Szent János temploma, amely a 10. századig állt fenn, aztán valahogy ő is összedőlt. Szerapis Isten szobra jelenleg a Görög-Római Múzeumban található. A könyvtár összpapírusz állománya a különféle adományozások eredményeként végleges elpusztítása előtt mintegy 900 000 darab volt. Ehhez úgy jutottak hozzá azok, akik a területet felügyelték, hogy ha egy hajó érkezett, és azon a hajón bármiféle tekercset találtak, azt a tekercset szépen magukhoz vették. Tehát ha Alexandriában bármilyen hajó, irományt, vagy bármi ilyesmit hozott, azt egyszerűen elkobozták. Ezáltal...
De adtak a másolatát, amit elkoboztak, azt visszaadták.
Hát igen, csak tudod, azért az már nem az igaz, és az a szomorú, hogy az eredeti pusztult el. A másolat
így van. A másolat is elpusztult, csak az máshol.
Hát az máshol pusztult el. De aztán van még egy rettentő érdekes dolog, amit úgy hívnak, hogy a cserepek dombja. A Kommersuhafa. Itt egy katakomba rendszer van, úgyhogy aki oda megy, az semmiféleképpen ne hagyja ki, mert annyira érdekes maga az egész rendszer, ami tulajdonképpen 1901-ben került napvilágra, amikor egy őszvér alatt beszakadt a hegyoldal, és a napvilágra kerültek a maradványok, ami alatt egy három emeletes sziklába vésett katakomba rendszert találtak, amely tulajdonképpen az időszámításunk előtti második századra a város történetének római idejére datálható. Tényleg nagyon izgalmas és nagyon félelmetes. Spirál alakú lépcsőn jutunk le az első emeletre, amely lépcsőn csak élők juthattak le, a halottakat középső világító udvaron keresztül engedték le a köteleken a megfelelő emeletre, és a nagy nyílásokon keresztül húzták be a szarkofágokig, illetve a kolumbáriumig. A legfelső emeleten rendezték a halotti torokat és megemlékezéseket úgy, hogy a kőpadokat matracokkal fették le. Innen lépcső vezetett a második emeletre, ahol egy nagyon gazdag római család kriptája található. A kripta szobor díszeiben és díszítő elemeiben erősen keveredik az egyiptomi és görög-római művészet. A fali reliefek az egyiptomi mumifikálást idézik, míg a szarkofág alján görög gorgófejek láthatók, és az alvilág kígyója, valamint az ápiszbika római tunikában feszít. A Karakalla halnak nevezett helyiségben lovak és emberek csontjait találták meg Karakalla császár idejéből. A lócsontok egyébként egy nyitott szarkofágban találhatók, és itt azért látni még néhány sovány falfestmény maradványt is, ugyanis a katakombákra a festett díszítés nem volt annyira jellemző, és sajnos az alsóbb emeleteket elborította a tengervíz. Ezen felül beszélhetünk még Komeldikkáról, amely a régi időkben is izgatta az emberek fantáziáját, ugyanis mindenki, aki abban az időben él, de még állítom, hogy a mai napig is az alexandriaiak meg vannak győződve, hogy ennek a környékén van Nagy Sándor eltemetve. Egyszer már beszéltünk arról, hogy a Navidániel úton helyezkedik ez el, illetve hát az egyik oldalán a temető, a régi temető van, a másik oldalán ez a kis terület. Sajnos nem tudjuk igazán felássatni a területet, ugyanis a muszlimok nagyon ügyesen egy gubbát emeltek fölé, szent sírját, amit viszont a vallás nem engedélyez megbolygatni. Ezen felül van még egy csodálatos római amfiteátrum, tényleg erről még megfeledkeztem, pedig ez volt az egyik kedvencem, ahogy ott mászkáltam az amfiteátrumban föl s alá. Ezt ugyanis lengyel régészek hozták helybe, ugyanazok a lengyel régészek, akikkel egyházban éltem. Ennek következtében megengedték, hogy az amfiteátrum közepén áriákat adjak elő, hogy is mondjam, többek gyönyörűségére, és többeket rettenetesen szórakoztatott. Na most az én képességeimről talán ne beszéljünk, viszont ez nem gyilkos amfiteátrum volt. Itt inkább zenéltek, énekeltek, darabokat adtak elő.
Van itt egy színház is, egy ilyen elég kisméretű színház, ahol megint csak a látogatók nagyon szívesen kiállnak a színpad részre, és ahogy ott beszélnek, szintén visszhangzik, egészen fölhangosodik, úgyhogy az is nagy élvezetet szokott okozni. Tehát van magából a városból egy kis rész föltárva, és vannak különböző korszakra jellemző temetői, amikből szintén egy-egy kis részlet látogatható, úgyhogy ha valaki Alexandriába megy, akkor feltétlenül egy Alexandria térképpel felszerelkezve járja végig ezeket, hogy egyik helyről el tudjon jutni a másikig.
És bocsáss meg, azért nem árt, hogyha előtte, előre olvas is, ugyanis ezeken a helyeken nem mindenhol van kitéve a megfelelő tábla.
Igen, és újdonság, hát újdonságként néhány évvel ezelőtt nyílt Alexandriában több múzeum is. Van ugye a Görög-Római Múzeum hagyományosan, amelyik jelenleg még zárva van felújítás miatt. Nagyon gazdag, csodálatos anyaga van. Ahogy mikor fog kinyitni, az kérdéses, de elméletileg jövő évben nyílik. Ezen kívül egy nemzeti múzeum, egyiptomi nemzeti múzeum, ami úgy néhány évvel ezelőtt hozták létre, és amelyik több szinten van, nem csak alexandriai, hanem a fáraókori Egyiptomot is egy kicsit szeretné bemutatni, és van egy nagyon érdekes része, amely a tenger alatti régészetről szól, tehát elsősorban fényképek segítségével és tárgyak segítségével, amik a tenger alól kerültek elő, tehát az elöntött területekről, amiket a búvár régészek tártak föl, és ezen kívül van még az alexandriai könyvtár, a modern alexandriai könyvtár, amelyiknek szintén van egy múzeumi részlege, és ezt a múzeumi részleget magyaroknak azért is ajánlom, mert van ott kanopuszedény, 4 kanopuszedény, amelyik Gamhudon került elő, és ott állították ki. Tehát van magyar vonatkozása is, ugyan semmi köze Alexandriához azon kívül, hogy az Asmunájni raktárból ide vitték, de mégiscsak az első Egyiptomban folytatott magyar ásatásnak a leletéről van szó, amelyik 1907. februárjában vagy januárjában került elő, úgyhogy meg lehet ott nézni.
Hát ez az elkeserítő, hogy én utoljára 1996-ban jártam Alexandriában, és ez a bizonyos nagy múzeum és az összes többi azóta épült. A másik pedig, hogy beszéltél a víz alatti régészekről. Na most korábban ezek a tárgyak a Quiet Bay erődnek az első emeletén, ha jól emlékszem, ott voltak elhelyezve, ahol az Orient maradványa is. Azokat áthozták ide, vagy?
Nem, a Quiet Bay továbbra is látogatható, azt is nagyon szépen felújították. Az későbbi Alexandriát mutatja be, Egyiptom későbbi történetéhez kapcsolódik. Valamennyi leletet meghagytak benne, hogy a teljességet, tehát hogy Alexandria történetének az egészéről lehessen áttekintést nyerni.
A franciák magukévá tették a fél Alexandria menti tengerpartot. Erről hallottál valamit?
Nagyon sok mindent felfedeztek a francia búvár ásatók, és egy egész múzeumot szeretnének létrehozni, ahol ezt bemutatják. Ez is rövidesen meg fog nyílni, és akkor majd látható lesz az a sok lelet és a hozzájuk kapcsolódó ismeretanyag, ami az ásatásaik, a búvár ásatásaik során előkerült. Viszont egy kis zenét hallgassunk, és akkor utána lépjünk tovább a következő témához.
Igen, szerintem is, de azért menjenek el, mert isteni víze van. Isten ilyen lehet fürödni Alexandria mellett a tengerben.
بلاد هالكتير
Kedves hallgatóink, akárhogy is, de megint itt vagyunk. Ez itt a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsora, abból is a Venamon, tudom, most már kimondom, mert eddig mindig rábíztam Hédire, hogy hagyjusson ő is szóhoz, mert eddig egyfolytában én beszéltem Alexandriáról, miután 4 évet töltöttem, ott kihasználtam az alkalmat, hogy amit csak lehet, elmondjak önöknek, de hát azért egyéb kérdések is érkeztek itt, nem csak Alexandriával kapcsolatban.
No, akkor átveszem a szót. Az első kérdés, amit még az előző Venamon rovatunkban csak bejelentettünk, mert nem volt rá idő, hogy megbeszéljük, a házasság kérdése az ókori Egyiptomban fölmerült, hogy volt-e, és hogyha volt, akkor milyen volt. Az az igazság, hogy házasságról egyetlen egy olyan forrásunk van, az Dél-Medinéből származik, ahol hozománynak érthető tárgyakat sorolnak föl. Egyébként viszont úgy tűnik, mintha semmiféle házassági ceremónia nem lett volna, hanem egyszerűen egy szerződést kötöttek egymással, nem az ifjú pár, hanem az ifjú párnak a családja, ahol is férfiaknak volt nagyon fontos szerepük, az apa és a férj, vagy annak a családja volt az, aki megállapodott abban, hogy kinek mennyi vagyona van. Természetesen, mivel az átlag életkor az ókori Egyiptomban lényegesen alacsonyabb volt, mint a mai világban, ennek következtében sok özvegyasszony is volt. Ezen özvegyasszonyok egy része már önálló volt, tehát saját maga intézte az ügyeit, és ebben az esetben ők kötötték meg a szerződést a férjükkel. Ennek a szerződésnek az volt a lényege, hogy a feleség által az új családba vitt vagyon az a feleség gyermekeié lesz, nem a férj gyermekeié, mert ugye özvegy emberek, özvegy férfiak és nők is voltak, ezek is köthettek egymással házasságot, tehát az öröklődés az nagyon fontos volt. Másrésztről pedig, hogyha a férj meghal, akkor a feleség a férj vagyonából, illetőleg fordítva, milyen mértékben, hogyan részesül. Tehát tulajdonképpen ebben állapodtak meg. Tudjuk azt is Dél-Medine kapcsán, hogy a válásnál az asszony a saját vagyonát válás után teljes mértékben visszakapta, és hogyha a válás nem az ő hűtlensége miatt következett be, abban az esetben a közös vagyon 1/3-át kapta meg a váláskor. Másik esetben, mielőtt megkérdeznéd, semmit se kapott.
Nem azt akartam megkérdezni, hanem hogy a válás az bonyolult volt-e, ugyanis a muszlim világban elég, hogyha férj háromszor kimondja azt, hogy talak, 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 azaz kvázi elválok tőled, elválok tőled, elválok tőled. Nekem más a fordításom, de azt nem vagyok hajlandó bemondani. És ilyenkor az asszony, tehát nem véletlen az, hogy látjuk az arab asszonyokat, hogy csuklótól könnyékig fel vannak aranyozva, meg a nyakukban is csüng minden, mert az az ő vagyonuk.
Az ókori Egyiptomban, mint említettem, van a házassági szerződés. Azt nem tudjuk, nincsen nyoma annak, hogy volt-e valamilyen formula, amivel kimondták ezt a válást. Úgy tűnik, mintha egyszerűen annyi lett volna, hogy szétköltöznek, az asszony hazamegy a szüleihez, atyához, és egyszerűen mindenki megkapja azt, amit bevitt a házasságba, illetőleg a közös szerzeményt elosztják annak megfelelően, hogy kit mennyi illet. Tehát úgy tűnik, hogy egy egyszerű gazdasági aktus volt, ugyanúgy, ahogy a házasság kötés is a szerződésen kívül egyszerűen az oda költözés volt, tehát a kisebb vagyonúaknál, ahol nem volt értelme házassági szerződést kötni, ott egyszerűen annyi, hogy összeköltöztek, meg szétköltöztek. Legalábbis így tűnik. A bonyodalmat mondom a gyermekeknek a vagyoni helyzete jelentette, tehát azért nem volt annyira gyakori a válás, úgy tűnik, pontosan a gyermekáldás miatt, amelyik egy ókori egyiptomi családban alapvető dolog volt. Tehát mindkét fél igyekezett abban, hogy hogy gyermekek szülessenek, hiszen a gyermekhalandóság is nagy volt, tehát sok gyerek fiatalkorában meghalt, és öregségükre, ugye nyugdíj nem volt abban az időben még, hanem a gyerekek tartották el a szülőket. Tehát ők voltak azok, akik gondoskodtak róla, hogy miután már munka képtelenekké válnak, képtelenek arra, hogy ellássák magukat, hogy a szülők halálukig, amennyiben megérik ezt az időskort, akkor megfelelő étel, ital, el legyenek látva, illetőleg fedél legyen a fejük fölött. Akinek nem volt gyermeke, az saját maga kellett erről gondoskodjon, na most a kisebb vagyonúak erre ugye nem annyira voltak képesek.
És mi történt akkor, hogyha jött egy háború, éppen betörtek a perzsák, és kiirtották a gyermekáldást, és a szülők magukra maradtak, akkor elmentek koldulni?
Azt is tehették, tehát aki nem tudta ellátni magát, az koldult. Ugye Egyiptomban halottak könyvéből tudjuk, hogy ételt, mármint kenyeret és italt, vagyis hogy vizet vagy sört, nyilván az olcsó fajtából, nem volt szabad megtagadni a koldustól, mert az örök életével játszott az, aki ezt megtagadta tőlük. Tehát elméletileg a minimális létfenntartásukhoz szükséges dolgokat megkapták. Szerencsére Egyiptom éghajlata, még hogyha éjszakánként télen erőteljesen le is hűl a levegő, azért annyira nem hűl le, hogy a kihűléstől tartani kellene, vagy legalábbis nem általános, nem jellemző. Tehát az, hogy nem volt fedél a fejük fölött, az ugyan nagyon nagy gond volt, de önmagában nem jelentette a közvetlen életveszélyt. Sokkal jobban ki volt téve a természeti csapásoknak, szélviharnak mondjuk, vagy homokviharnak, ami azért Egyiptomban elég gyakran előfordul, tehát veszélyes dolog volt az, de mégsem közvetlen, mindennapos, állandó veszélyt jelentett.
Igen, ilyenkor mindig a közveszélyről, meg az állandó veszélyről eszembe jutnak a skorpiók, a kígyók, a pókok és mindenféle ocsmányságok.
Na, ezek a veszélyek megvoltak az egyszerű kunyhókban, sőt a gazdag lakásokban is, hiszen nem véletlen, hogy a házakat is védeni kellett, a nyílásokat, tehát a kapubejárót, az ablaknyílásokat piros színnel festették körbe, sőt, Dél-Medinében tudjuk, hogy a ház ugye viszonylag hosszú volt, befelé nyílt, az utcáról, ahogy nyílt, egy kis helyiségbe lehetett először lépni, ez a kis helyiség a házi szentélynek a funkcióját töltötte be, innen tovább lehetett menni egy nagyobb helyiségbe, ami a fogadószoba nappalinak funkciójának felel meg, még hátrébb ment valaki, akkor egy kis hálószoba volt, 10-12 négyzetméteres, még tovább ment, ott volt a konyha, a konyhából volt egy kis mélyedés, ahol lejjebb lehetett menni, ez volt a kamra, hűvösebb volt, mert mélyebben volt. És itt ugye az egyik helyiségből a másikba, hogy tovább mentek, ajtónyílások voltak, még ezeket az ajtónyílásokat is körös körül piros színnel festették be, a védekezés, mágikus védelem céljából, pontosan az ilyen lényektől, meg persze a démonoktól is, így védték magukat.
Hát az, hogy a démonok azok esetleg frászt kaptak, azt megértem. De mondjuk egy kígyónak nincs színérzéke, egy skorpiónak nincs színérzéke.
Nem tesz semmit, ezek az állatok nem maguktól mennek oda, ahová mennek, ezeket az istenek küldik. És az istenek meg érzékelik a színeket. Aha. Skorpióval kapcsolatban van egy olyan történet, hogy Ízisz istennő ment a deltában, és az egyik deltaveli városban bezárták előtte az ajtót. Nem akartak szállást adni neki. Mert hogy kíséretében volt 8 skorpió, és ettől félt a háznak az asszonya. Féltette családját, gyermekét. De hát a skorpiók ugyancsak rossz néven vették ezt, és úgy döntöttek, hogy megbüntetik az asszonyt. Összegyűjtötték az összes, mind a 8 skorpiónak a mérgét egyetlen skorpiónak a farkában, és ez a skorpió az ajtó alatt bement, és a farkával megszúrta a házasszonyának a gyermekét, aki természetesen hatalmas sírásba kezdett, olyan nagy sírásba, hogy a végén Ízisz megsajnálta, és meggyógyította a gyermeket. De ott is Ízisz kíséretében jöttek, és ugye azért ment be a skorpió, mert Ízisz előtt becsukták az ajtót. És hát egyébként is tudjuk, hogy Szét is nagyon szívesen vette, hogyha mondjuk a kígyók ő helyette elvégzik a nehéz munkát.
Hát ezzel aztán nem mondtál semmit, mert az, hogy szétről én minden, de minden rosszat el tudok képzelni.
Tehát hiába nem lát a kígyó színt, szétisten látja a színt. És hát, ha ez a szín visszatartja, vagy legalábbis remélték.
Amikor Szét és Hórusz harcoltak egymással, akkor nem volt valami Skorpió dolog?
Skorpió vagy... nem volt, sok minden volt, Skorpió nem.
Skorpió nem.
Uh-huh. Harcoltak ők a vízben, harcoltak a szárazon, különböző korokban, különbözőképpen képzelték ezt, mert ugye az egyiptomi mitológia is átalakulásokon ment keresztül, attól függően, hogy melyik korszakban mit tudtak elképzelni, amit láttak, azt akasztották tulajdonképpen rá a mitikus eseményekre is.
Nekem a víziló tetszett.
Akkor visszatérve, tehát a házasság intézménye akkor ilyen formában nézett ki. Azok az özvegyasszonyok voltak tulajdonképpen gondban, akik Dél-Medinében éltek, mert hogy azzal, hogy a férjük meghalt, tehát nem elváltak, hanem meghalt a férjük, azzal hajlék nélkül maradtak. Ugyanis Dél-Medinében körülbelül 68 család volt az, aki állandóan ott lakott a város falain belül, és ezek a házak, amikben laktak, nem a sajátjuk volt. A férj a munkáért cserébe, hogy ott dolgozik a királysírokon, azért kapta a szállást. Tehát ez is egy nagyon érdekes, mert a munkáért cserébe kapja a szállást, nem dolgozik ott, elbocsátják, mert nem végzi megfelelően a munkát, akkor hajléktalanná válik.
Szóval a munkás szállás volt.
Férj meghalt, az asszonynak ki kellett költözni, hogy egy új család, vagy új személy költözzön be, mert lehetett egy ember is, aki itt lakott. Érdekes módon még a házasság témához hozzátéve. Az a megfigyelés, hogy ötnél többen nem nagyon laktak egy házban, tehát ezek a dél-medinei munkás családoknál egy, kettő vagy három gyerek volt. Legalábbis akit fel tudtak nevelni.
Ezt nevezik születésszabályozásnak. Kinéztem a technikusokra, hogy úgy tűnik, hogy van elegendő idő.
Még jön a zenénk is elő.
Ja, még a zenénk is jön. No, amúgy mellékesen mennyit mutat az óra, mert én abszolút vaksi vagyok, de úgy tűnik, hogy ha az óra ugyan azt mutatja, hogy még van egy-két percünk, a kedvenc technikusunk azt mutatja, hogy már nincs egy-két percünk se, úgyhogy itt az idő szerintem, hogy némi zenét hallgatva elbúcsúzzunk önöktől.
Hát akkor jöjjön a szignál, viszont hallásra, kedves hallgatóink!
A viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.